Istennek igéjének alapján, az ő szent lelkének a segítségű hívásával, és ő szent lelkének a jelenlétében biztosan hirdetem nektek Istennek igéjét, ami írva található a 23. Zsoltár első versében. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Eddig Istennek érett igéje. Ez a Zsoltár, testvérek, ez olyan, hogy így megragadja az ember, olyan, mint egy erős kézfogás. Olyan, hogyha az ember úgy elmerül ennek a Zsoltárnak a verseiben, annyi bizalom van benne, annyi tapasztalat, annyi élmény, hogy tényleg fogságba ejt, rabul ejt a szépségével és a biztonságérzettel. Nagyon közismert ez a Zsoltár, nincs olyan felekezet, és azt kell mondjam, hogyha az Ószövetség népét is ide veszem, a zsidóságot is, hagyd mondom nektek el, hogy ott is nagyon sokféle feldolgozása van. És azt gondolom, hogy az egész keresztény világban számtalan féleképpen énekeljük is ezt a Zsoltárt, nemhogy mondjuk. Ez egy bizalomének, egy megtapasztalt, egy Isten tapasztalat utáni bizalomének. Ma, amikor az örök élet vasárnapján állunk meg és vagyunk együtt, szemben egy kicsit a halottak napjával, akkor azt is el kell mondjam, hogy ma itt, amikor a gyászoló testvéreinkkel különösen is együtt akarunk lenni. Különösen is együtt akarunk lenni, akik ma is elhozták közénk a maguk fájdalmát, gyászukat, de azt gondolom, hogy akik nem ezt a gyászt hozták, hanem most csak a saját életüknek a nehézségeit, azoknak is szól ez a Zsoltár. Azoknak is szól ez az imádság. Amiről szó lesz ebben a rövid néhány versben, hogy szeretném közelebb hozni hozzátok is Istennek ezt a gyönyörű igéjét, amiről egyébként épp egy rabbi mondta, hogy olyan, mint egy mennybéli üzenet az örökkévalótól, egy mennybéli üzenet azoknak, akik bíznak az örökkévalóban. Szóval, amikor közel akarom ezt hozzátok, akkor hadd mondom azt, hogy talán a címe ennek a Zsoltárnak az lehet, hogy az Isten élettapasztalat, vagy az Isten mind élettapasztalat. Vagy úgy is mondhatom, hogy az Isten élettapasztalattá lehet a számunkra. És én nem mit is kívánhatnék ma itt az örök élet vasárnapján, mint azt, hogy az örökkévaló legyen élettapasztalattá minden más élettapasztalat ellenére. És akkor elindul valami, akkor megváltozik valami az életünkben. De hát hogy induljunk onnan az első felvonástól, mert az első felvonás, és erről lesz szó, az egy általános élettapasztalat. Ennek a Zsoltárnak a hátterében ugyanis ott van maga az élet valósága, egy nagyon racionális, reális, megtapasztalt embernek a Zsoltára ez. Élettapasztalat van mögötte. Nyugodtan mondhatom azt is, hogy szólhat az első felvonás erről, hogy József Attila mondta kész a leltárban, hogy éltem, és ebben más is belehalt már. Az első felvonás, mindjárt fogjátok látni, igazából ez a háttér. A második rész, a második felvonás ennél már több. Én azt a képet, vagy azt a címet adtam neki, hogy azután egyszer csak meghasadt a kárpit. És én kívánom, hogy ennek az Isten tiszteletnek a végén, a ti szívetekbe és lelketekbe is meghasadjon ez a kárpit, és betekintést nyerjünk valahová, ahol világosság van és élet. És a harmadik dolog pedig, hát mit mondjak nektek, a hely, ahol érdemes élni, ahol érdemes lakni. Erről lesz ez a három kicsi horog, amire én azokat a gondolatokat fölfűztem, amit hitem szerint az Isten szent lelkétől kaptam. Szóval az első felvonás maga az élettapasztalat. Éltem, és ebben más is belehalt már, hiszen az idilli képek mögött ott van a teljes valóság. Az a valóság, amit ti is, én is megtapasztalunk minden nap az életünk folyamán. Nagyon sötét ez a háttér egyébként. Hiszen amikor a hatórai teján voltunk, akkor ilyen kifejezések jutottak eszünkbe erről a Zsoltárról, hogy olyan ez a Zsoltár, mint egy kalandpark. Bár a kalandparkban, emlékszünk rá, vannak bélincsek, meg vannak hevederek, amelyek megtartanak bennünket. Vagy olyan, mint egy hullámvasút, egyszer a mélység, egyszer a magasság, és közben azért a gyomor összeszorul. Vagy olyan, mint egy túlélő túra, amikor azt szeretnénk, hogy valahogy a végére érjünk, és reménység szerint egyszer a végére ér, vagy a mélységnek és a magasságnak a változó ritmusát. Nem ilyen az élet? Hát tessenek csak belegondolni abba, amikor olvassuk ezt a Zsoltárt, és azt olvassuk, hogy nem szűkölködünk, ott azelőtt egyszer volt szűkölködés. Hiszen nem írja le senki azt, hogy nem szűkölködöm akkor, ha ne tudnám, mit jelent szűkölködni. És akkor kimondom azt, hogy szűkölködés, akkor eszembe jut egy másik szó, ami a szűkölködésből következik, a szorosság. Amikor összeszorul a szív, meg összeszorul a gyomor, hogy éppen összeszorul az ököl. Ez is ott van. Nem szűkölködöm, és amikor elmondom azt, hogy nem szűkölködöm, akkor persze jön a következő kép, füves legelőkben terelget és csendes vizekhez vezet engem, ahol most füves legelők vannak, ott azelőtt kopár táj lehetett. Tessenek belegondolni az izraeli kősivatagba. Ott nem mindig volt élelem, és nem mindig volt víz. És amikor ezt elgondolom, akkor azra is, odaig is el kell érkezzek, hogy ma nekünk, amikor a mi életünk talán nem a kenyéréjségről szól, a mi életünk nem a víz után való szomjúságról szól még, de ha nem ez, akkor lehet, hogy egészen más tekintetben közelebb van ez az ige hozzánk, hogyha a saját lelkünkben nézünk, a saját szívünkben nézünk, és ott nézzük meg, hogy a lelkünkben, a szívünkben milyen szomjúságok és milyen éhségek vannak. És ez lehet maga a gyászban megjelenő veszteség, lehet a betegségtől való nyomorúság, vagy éppen a betegségtől való félelem, vagy benne lehet bármilyen más veszteség, vereség, búcsú, vagy bocsánat, vagy bűntudat, vagy megbántottság, vagy megsértettség, vagy csalódottság, vagy azon a mélyen, ahol a döntéseinket hozzuk, rossz döntések sorozat, ez mind ott húzódhat a mi lelkünknek és szívünknek a mélyében, úgy, mint egy éhség, úgy, mint egy szomjúság. Én nem tudom, hogy ki mivel jött ide, de nyugodtan keresse most meg bátran, mert nem árt néha szembenézni azzal, hogy mi is van bennünk, hogy mi az, ami de most elsősorban ott a lelke mélyén, a szívében éhes és szomjas. Tegnap voltam Debrecenben, és a debreceni nagytemplom presbitériumának van egy házi orvos, és már vége felé tartottunk a beszélgetésnek, és akkor egyszer csak azt mondja nekem, hogy tudja, azt tapasztalom, hogy ma a gyülekezetünk, a nagytemplomi gyülekezetnek az egyik legfontosabb szolgálata az lehetne, hogyha felajánlana az embereknek Debrecenben azt, hogy rendszeresen be lehet jönni bármelyik lelkészhez, vagy bármelyik atyafihoz, hogy a lelkét gondozzák. Mert én azt tapasztalom meg, hogy a testi betegségek mögött leginkább a lelkek betegek, mondta tegnap ezt. Lehet, hogy közhely, de aztán azzal fejezte be, hogy amikor a test beteg, akkor hangosan kiállt a lélek. És kicsit átformálta azt az érdekes páli mondatot, amit a korintusi levélben ír, hogy a test a Szentlélek temploma, azzal fejezte be, mert a testünk a léleknek is a temploma. Szóval ott bent nálunk, ott vannak az éhségek, és ott vannak a nyomorúságok. És aztán megint egy lépéssel tovább megyünk, akkor azt olvassuk, a halál árnyék a völgyében járok is, nem félnék semmi bajtól. A halál árnyékának a völgye. Én azt gondolom, hogy ez az a hely, ahol mindnyájan megfordulunk. Vagy egyszer, vagy többször. Vagy azért, mert megbetegszünk, vagy azért, mert gyászolunk, vagy azért, mert félünk a haláltól. Olyan ez a halál árnyékának a völgye, nekem egy kép jutott eszembe a békás szorosról, aki járt, az pontosan tudja, hogy olyan az a békás szoros, hogy ilyen meredek, egyenes falak vannak, és el tudja takarni a napot, mint hogyha el akarná takarni az életet, és van benne még egy szoros is talán, ha jól mondom, a pokolnak a kapuja, vagy a pokoli szoros, vagy milyen neve van. Tehát még képletében is egy eléggé kifejező dolog, hogy mit is jelent az, amikor a nagy, magas falak be tudják árnyékolni az életünket. Legyünk reálisak. Ilyen az élet, nagyon sokszor ilyen. És hogyha nem nézünk ezzel szembe, akkor a vigasztalásra fogjuk megtalálni. Ki kell tudni mondani az éhségeinket és a szomjúságainkat. A Dante, aki talán 56 évet élt, az isteni színjátékának a pokolbéli színje, az így kezdődik. Az emberlét útjának felén, egy sötétlő erdőbe jutottam, mert az igaz utat mi elvétettem, hogy így van a sor. Most ezek után érdemes átvenni a következő felvonásba, amikor hasad a kárpit, és valóban olyan ez a Zsoltár, hogyha ezeket a verseket nézem, mint amikor ebbe a furcsa, sötétlő hegyekkel körbevett életbe egyszer csak egy mennybéli üzenet érkezne meg az örökkévalótól. Egy mennybéli üzenet, amelyik azt mondja ebben a nagy valamiben, amiben élünk, a nagy maszadban, sötétségben, vagy elkeseredésben, tehát itt vagyok. És akkor kimondja ez a zsoltáros imádságként a tapasztalatot, az élet tapasztalatot, hogy az Úr az én pásztorom. Én nagyon szeretném, hogy ide meg tudnánk érkezni, ami minden megváltoztat, amikor az élettapasztalatom egyszer csak Isten tapasztalattá válik. Az egész életünknek egyébként, a hívő életnek, az Isten kapcsolatunknak az egyik nagy vágya, kihívás ez, hogy az élettapasztalat az Isten tapasztalattá legyen, vagy legyen az Isten a mi élettapasztalatunk. Az Úr az én pásztorom. Tessenek forgatni ezt a mondatot ki a maga szájába, és akkor biztos elében fog ugrani másik zsoltár, amíg abban a szorosságban, amiről beszéltem az imént, egyszer csak azt írja meg, hogy hopp, az Isten tágas térre állítja a lábomat. A szorosság ellenére elkezdem azt megélni, hogy tágas téren van a lábam, amiről azt mondják a magyarázók, ez a 34. zsoltár egyébként, hogy a tágas tér a megváltásnak a mozdulata. A szorosság hirtelen kezd elmúlni, és azt tudja mondani, hogy hiába éltem meg a szorosságot, miért mégsem szűkölködöm? Mert az Úr az én pásztorom, nem vagyok egyedül. Tessenek nekem elhinni, hogy nagyon kell a mi életünkben ez a pásztor. Nagyon kell az, aki olyan, mint a gyermeknek az anyja keze, vagy a jószágnak, a szemének, a pásztornak a valósága, hogy biztonságot és bizalmat kapjunk az életünkben, hogy tudjuk azt, hogy az a nyomorúság, az a szorosság, ami van, az egyszer véget fog érni. Amikor a pásztorról beszélek, akkor arról beszélek, hogy az életemben van egy fix pont, és a ti életetekben is van egy fix pont. Ez a pásztor. De jó, hogy van egy pásztorom, és ez a pásztor most lehet, hogy nem a kenyeret adja, vagy a vizet adja, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem a lelkemet akarja ápolni, a lelkemet akarja megtalálni, a szívemet, a szíveteket, a lelketeket, a sebeiteket akarja megtalálni. Azt akarja gyógyítani, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Istennek minden igéjével. Mert az Isten azt akarja, hogy felüdüljön a lelked. És ha felüdíti a lelkedet, akkor mivel tudja felüdíteni? Hanem békességgel, hanem távlatossággal, hanem reménységgel, hanem örömmel. Hát ezzel akarja felüdíteni, vagy éppen szeretettel, hogy megtapasztalt azt a szeretet, ami az övé. Megint hagyj hozzak ide két zsoltárt. Ott vagyok a Békásszorosban, és fölnézek a hegyekre, és a hegyek tényleg össze akarnak szorulni, szinte légszomja lehet az embernek. Akkor eszembe jut a 121. zsoltár. Szemem a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki teremtette ezeket a hegyeket is. Vagy éppen a 139. zsoltárnak néhány versét engedjétek meg, hogy megmutassam. Ebből ez itt így szól az Istennek a beszéde, ez a tapasztalat. Azt mondja, ha holtak hazájában feküdnék le, te ott is ott jelen vagy. A hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszaka vál lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka világos lenne, mint a nappal, a sötétség pedig olyan, mint a világosság. Érezzük, hogy milyen mifele visz bennünket az Istennek a beszédés igéje. És akkor persze megint tovább léphetünk egy mozdulattal, és elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy a bot mit jelent? A bot. A bot, amelyikről azt gondoltuk, hogy a mi hátunkat veri, de nem. A pásztornak két botja volt. Az egyik egy ilyen vasvégű bot volt, amivel a vadállatokat ütötte. A másik botnak volt egy kampó a végén, amivel az állatot, hogyha beleesett a szakadékba, akkor ki tudta onnan húzni. A pásztor azért ment elő, hogyha kell, akkor meg tudja menteni az állatokat. Nos, ez a pásztor, ez a nyáj előtt bent. És azon arról beszélgettünk így együtt a 6 órai teján, hogy ez a pásztor kép nekünk, ez nem biztos, hogy annyira kifejező. De akkor hadd mondjam másképpen. Volt közöttünk egy hajóval foglalkozó ember is, voltak éppen hajós kapitány, Horvátországban hajóztat. És ő mondta, hogy voltak éppen a pásztor, ma lehetne egy hajós kapitány is, aki hajóját a háborgó tengerből, meg az utasaival ki tudja vezényelni, vezetni a partra, vagy éppen a csendes vizekre. De a pásztor lehet az orvos is, aki kivezeti a beteget a betegségből, a félelemből, az aggodalomból, a gyógyulás fele. De pásztor lehet a szülő, nem? Aki a gyermekét irányítja és vezeti, és próbál nekik olyan utat mutatni, amin érdemes tovább menni. Meséltem már az én nagyanyámról, aki ennek 4 gyermeke volt, és 2 elveszített, Ritácskát meg Andriskát. Az édesanyám utána a 4. gyermek az a háború alatt lett, 44-ben, amikor a front már jött, és ők elindultak nyugatra, akkor télen belefordultak a állapotos nagyanyámmal a Velencei tóba teherautóval, azon menekültek. Azt mesélte róla a nagyanyám, hogy nagy nehezen kijöttek, hát egy nagyhas nénitesenek kell képzelni, hogy fiatalasszony. Kikászálódtak a vízből, és voltak éppen szinte pucéran, a téli hidegbe ment be Velencébe, és ott kapott ruhát. És az a nagyanyám mondta, 40 évvel később durván, amikor Emmácskát vártuk, hogy kisfiam, nem tudtuk mi lesz, nem tudtuk hogy lesz, fiacskám, vagy Áronkám, nem tudom, hogy mondta, hidd el, hogy az Isten fiókát ad, hogy a fészket is fogadni. Egy olyan ember mondta ezt, aki pontosan tudta, milyen könnyű hajléktalannak lenni. Hogyan lehet úgy élni az életet, hogy tudom, minden mélységben meg tud tartani az Isten, és megtart az Isten. És ha szembeállítom ezt a mai gondolkodással, hogy persze majd lesz fiúkám, ha lesz fészkem, akkor tetszenek érezni, mennyi bizalom van egy ember szívébe, aki pedig átment az élet nagy tragédiáin, gyászain. És a harmadik dolog, amiről néhány szót kell csak szóljak, az a megérkezés, a lakomának a képe. Ezzel zárja a Zsoltár, bizony jóságod és szeretetet kísér életem mindennapján, és az Úr házában lakom egész életemben, és asztalt terítesz nekem, és megkened fejemet olajjal, és csordultig van a poharam. Most úgy jelenik meg az Isten előttetek is nekem, mint aki nem csak vezető, nem csak pásztor, hanem aki vendéglátó. Vendégül akar bennünket látni. Aki otthont akar nekünk adni, az otthonosság érzetét akarja nekünk adni. Mint azt mondaná, hogy éljük a világunkat, de most ne csak a saját világodban éljél, hanem gyere, éld meg az én világomat is. Engedd át magad, hogy otthon érezd magad, hogy ne csak jövevény és gyütment legyél ebben a világban, gyere, éld meg egy kicsit az én világomat, meghívlak ebbe a világba, és megtöltöm a te lelkednek és szívednek a poharát csordultig. Hogy végre ebben az életben minden nehézség ellenére otthon tudjuk magunkat érezni. Hadd mondom el, az én nagyanyám az bizony otthon tudta magát érezni ebben a világban, minden dráma ellenére, és minden nyomorúság ellenére pedig sokat látott. Amikor otthon érzek, amikor otthon érzem magam, akkor azt élem meg, hogy ő mellettem van, és fogja a kezemet. És megtölti az én lelkemnek és szívemnek a poharát csordultig az ő szeretetével, az ő békességével, az ő erejével, az ő reménységével, és elkezdek mást és máshogyan nézni és látni. Hát, valahogy így. Amikor lezártuk a 6 órai teát, akkor a végső üzenetként Kiki elmondta, hogy mi volt neki ennek a Zsoltárnak a nagy üzenet. Én szeretném átadni. Én kívánom, hogy ezt így vigyétek haza. A fő üzenet kinek az volt, hogy hát nyugalom. Vagy a békesség. Vagy a beérkezettség, vagy hogy minden jó megélni akkor, amikor nehézségeink vannak, azt, hogy mégis mindennek ellenére minden jó. És hálát tudjak adni, és hálát tudok adni a szorosságban, a kétségeimben. Mégis mindennek ellenére ott van az Istennek az ereje és a szeretete. Hát, valahogy így. Ha az Úr az én pásztorom, akkor nem szűkölködöm, és ez nem kell túl sok minden. Az örökkévalónak ez a mennybéli üzenete azokhoz, akik bíznak benne. Én kívánom nektek, hogy ez történjék meg veletek. Nem kell hozzá sok minden, csak mint egy másik Zsoltár mondja annyi, hogy akarja me vele együtt lenni. A 25. Zsoltár erről szól. Felemelem a szívemet, és kinyitom az ajtót, hogy be tudjon térni hozzám. Én ezt kívánom nektek, ezt kívánom a gyászoló barátaimnak és testvéreimnek. Ezt kívánom mindazoknak, akinek a szívében bármilyen éhség és szomjúság van, legyen az bármilyen, hogy eljussunk eddig a Zsoltárig, hogy mindennek ellenére érezzük, hogy az Úr az én pásztorom, a tietek is, és nem hagy magunkra, és nem vagyunk egyedül, és ő fölemel. Amen.